Malakiás könyve 1-től a 4. fejezetig. Ez Isten végső üzenete Jézus Krisztus eljövetele előtt, és egyben utolsó igéje az ószövetségi időkből. A Malakiás név annyit jelent, hogy az én követem. Ő tehát Isten követe volt, az ószövetségi időszak utolsó követe. Fenyegető jövendőlés, az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Ez Malakiás könyvének bevezetője, amelyben megtaláljuk a könyv írójának nevét, illetve a célközönséget. A könyv szerzője tulajdonképpen Isten, hiszen az ő igéjéről van szó, Malakiás az üzenet közvetítője, a címzet pedig Izrael. És nézzük meg, hogy mi Isten első szava az Ószövetség utolsó könyvében. Szeretlek benneteket! Milyen csodálatos, hogy Isten ilyet mond az embernek. És vegyük észre, hogy Isten nem múlt időben beszél. Ő folyamatosan szeret bennünket, a múltban, a jelenben és a jövőben is. Isten szeretete soha el nem múlik. Szeretlek benneteket, mondja az Úr. A szellemi értelemben halott Izrael azonban így válaszol. Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Ahelyett, hogy Isten kijelentésére megolvadna a szívük, inkább megkérdőjelezik Isten szeretetét. És sok ember ma is beleesik abba a hibába, hogy megkérdőjelezi Isten szeretetét. Ezért pedig sokszor így kezdik mondatukat. Ha Isten szeret engem, akkor miért van ez meg az? Néha a nehéz körülmények engem is arra indítanak, hogy megkérdőjelezzem Isten szeretetét. Ha ma ellátogatunk Izraelbe, ott is azt tapasztaljuk, hogy az emberek széles körben megkérdőjelezik Isten szeretetét. Ha azt hirdetnénk, hogy Isten szereti Izrael népét, 90%-uk azt mondaná. Ha Isten szereti a zsidókat, akkor Hitler hogyan ölhetett meg 6 millió zsidót? Nekem már többen is mondták, hogy az e fajta szeretetre nincs szükségünk. Isten azonban kijelenti. Szeretlek benneteket. Az az igazság, hogy mi úgy tekintünk a szeretetre, mint valamiféle romantikus, engedékeny dologra. A Biblia azonban azt állítja, hogy ha mindig mindent megengedsz a gyermekednek, és nem fegyelmezed őt meg, akkor nem is szereted igazán, hanem inkább gyűlölöd őt. Ha szülőként nem fegyelmezed a gyermekedet, a részedről ez nem a szeretet jele, hanem a gyűlöleté és a nem törődömségé. Isten megfenyít, mert szeret bennünket. Akit az Úr szeret, azt megfenyíti. A mi fejünkben azonban sokkal elevenebben él a szeretetnek egy olyan képe, amit a hollywoodi filmek tárnak elénk. Teli hold, tengerpart, kellemes zene a háttérben, miközben gyengét hullámok áztatják a homokos tengerpartot. De nem is igazán értjük, hogy milyen az igazi szeretet. Pedig nem olyan, mint a hollywoodi filmekben. Az igazi szeretetben erő van. Elég erő ahhoz, hogy megfedjen, amikor szükséges. Elég erő ahhoz, hogy megfenyítsen, amikor az a javadat szolgálja. És bizony gyakran szükségünk van a fenyítése, mert az valóban a javunkra válik. Az a gyermek, akit nem fegyelmeznek, szégyent hoz szülei fejére, mondja a Biblia. Azért fenyítjük meg gyermekeinket, mert szeretjük őket, és mert fontos nekünk az ő jólétük és biztonságuk. Amikor a gyermekünk kiszalad az útra, vajon csak legyintünk egyet, azt mondjuk, nézzétek, kint játszik az úton, hát nem aranyos? Nem ezt tesszük, hanem megfegyelmezzük a gyermeket. Elmondjuk neki, hogy milyen veszélyes az úton játszani. Oda rohanunk, megragadjuk őt, gyorsan visszahozzuk a járdára, és figyelmeztetjük, hogy ott nagyon veszélyes játszani. De ha nem hallgat ránk, és újra visszatér az útra, akkor elfenekeljük, hogy távol tartjuk az úttestől, mert tudjuk, hogy milyen veszély leselkedik rá, amikor lelép a járdáról. Szeretjük gyermekeinket, és fontos nekünk az ő jólétük. Így hát megtesszük a szükséges lépéseket, és ha kell, megfegyelmezzük azért, hogy megóvjuk őket a veszélytől. Isten irántunk érzett szeretete is olyan erős, hogyha kell, megfenyít bennünket, amikor önpusztító dolgokat teszünk. Sokszor éppen a fenyítés idején vagyunk hajlamosak megkérdőjelezni az ő szeretetét. Ha Isten szeret engem, akkor miért történik ez most velem? Azért történik mindez veled, mert Isten szeret téged, és egy későbbi tragédiától szeretne megóvni. És légy hálás érte, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti. Izrael megkérdőjelezte Isten szeretetét. Miből láthatjuk, hogy Isten szeret minket? Isten pedig úgy válaszolja meg kérdésüket, hogy rámutat arra, hogy korábban Jákobot választotta Ézau helyett. Ézau és Jákob ikrek voltak, de Ézau volt az idősebb. Ezért az akkori szokás szerint Ézaunak kellett volna megkapnia az atyai áldást. Az elsőszülöttségi jog is Ézaut illette, bár ikrek voltak, Ézau mégis hamarabb jött a világra. Isten azonban megfordította a dolgot, és Jákobnak adta az elsőszülöttségi jogot, az áldást és az ígéretet. Isten Izrael iránti szeretetére pedig az volt a bizonyíték, hogy ők nem Ézau, hanem Jákob leszármazottai lehettek. Nebukadnezar mind Ézau, mind pedig Jákob leszármazottait elhurcolta Babilóniába. Az igében található profécia azonban azt is elárulja nekünk, hogy bár Ézau leszármazottai is megpróbáltak talpra állni a pusztítás után, azonban próbálkozásuk nem járt sikerrel. Hiába próbálkoztak, csak sivárság és pusztaság lett osztályrészük. Jákob leszármazottait azonban gyümölcsözővé tette Isten a nekik ígért földön. Szeretlek benneteket, mondja az Úr. De ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézaut pedig gyűlöltem, hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Az emberek gyakran fennakadnak Isten kijelentésén, amikor azt mondja, hogy gyűlöl valakit. De ha jobban megvizsgáljuk, ez a kifejezés tulajdonképpen egy kisebb mértékű szeretetet jelent. Mintha Isten azt mondaná, hogy szerettem Jákobot, Ézaut pedig kevésbé szerettem, mint Jákobot. Így hát az Ézaut pedig gyűlöltem, nem a legpontosabb fordítás. Edom ugyanezt mondja. Összezúztak bennünket, de mi újjáépítjük a romokat. A seregek ura azonban ezt mondja erre. Ők csak építsenek, én majd lerombolom. Gonosz országnak nevezik őket, olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az Úr. Az edómiakra tehát pusztulás várt. Bár megpróbáltak talpra állni, sikertelen volt a próbálkozásuk, és egy idő után el is tűntek a történelem színpadáról. Herodes király és családja voltak az utolsó edómiak. Saját szemetekkel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani. Nagy az Úr Izrael határán túl is. Majd Isten egy érdekes dologgal folytatja. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? Mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek. Mivel vetettük meg nevedet? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná? Kérdezitek. Azzal, hogy az urasztalát lebecsülitek. Mert vakállatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak. Kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e? Mondja a seregek ura. Bámulatos, hogy milyen sokszor marad Istennek a levetett holmi. Nem tudom, hogy mit kezdjek vele, nem akarom kivinni a szemétdombra, mi lenne, ha a gyülekezetnek adnám? Mondják az emberek. Amikor Tucson városában szolgáltam, volt egy hihetetlenül ronda karosszékünk a parókián. El sem tudom mondani, hogy mennyire csúf volt. És amikor egyszer beszélgettünk pár emberrel a gyülekezetből terveinkről, hogy hamarosan új bútorokat veszünk, és megszabadulunk ettől a széktől, heves tiltakozásba fogtak, hogy ettől a széktől már pedig nem szabadulhatunk meg. De hát miért nem? Azért, mert ez az ő hinta székük, ők adták a gyülekezetnek. Erre azt feleltük, hogy nálunk sajnos már nem fog elférni, amikor megérkeznek az új bútorok, úgyhogy mi lenne, ha visszaállíthatnánk az ő házukba? Jaj, nem kérik, köszönik szépen. A széknek ugyan volt számukra valamiféle eszmei értéke, ők maguk azonban már nem akarták otthonukban látni, és mivel nem tudtak mit kezdeni vele, a gyülekezetnek adományozták. Így válik a gyülekezet sok ember raktárává, és így kerülhet egy igencsak ronda karosszék a nappalinkba. Sokan elhasznált dolgaikat ajánlják fel Istennek. Isten pedig azt mondja, hogy egyáltalán nem tetszik neki, amikor az emberek selejtes dolgokat, vak és beteg állatokat ajánlanak fel neki. Másra úgysem jók ezek, ajánljuk csak fel őket Istennek áldozatul. Isten a mózesi törvényekben azt az utasítást adta, hogy az első zsengét ajánlják fel neki a hibátlan és szeplőtlen bárányokból. Tulajdonképpen arra kérte népét, hogy a sajátjukból a legjobbat ajánlják fel neki. Olvastam egyszer egy emberről, akinek volt otthon egy régi zongorája. Ez az ember nagyon szeretett zongorázni, úgyhogy elment és vett magának egy gyönyörű új zongorát. Mivel nem tudta, hogy mit kezdjen a régi zongorával, elhatározta, hogy a gyülekezetnek adományozza. Fel is hívta a pásztort, és elmondta neki, hogy van egy zongorája, amit szeretne a gyülekezetnek ajándékozni. A pásztor beleegyezett. És ekkor az úr szólni kezdett emberünkhöz. Nekem szeretnéd adni azt a régi rozoga zongorát? A vadonatúj gyönyörű zongorát pedig megtartanád magadnak? Isten olyan erősen szólt a szívéhez, hogy amikor megérkezett a furgon, hogy elszállítsa a zongorát, találjátok ki, hogy végül melyiket szállítatta el az emberünk. A vadonatúj gyönyörű zongorát. A régit pedig megtartotta. Egyszerűen nem volt szíve Istennek adni a kiselejtezett darabot. Pedig milyen sokszor mi is ezt tesszük, miközben Isten az életünk legjavára vágyik. Isten fel is teszi a kérdést. Vajon ha ugyanezt adnátok a helytartótoknak, ő elfogadná? Vajon örülne annak a beteg béna áldozatnak, amit felajánlotok neki? Hát persze, hogy nem. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja-e tőletek, mondja a seregek ura. Bár csak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, hogy ne égne hiába oltáromon a tűz. Egyesek úgy értelmezik ezt a kijelentést, hogy itt hivatásos papokról van szó, akik nem ingyen önként szolgálják az urat, hanem fizetést kérnek szolgálatuk ellenében. A héber eredetiben szereplő megfogalmazásból azonban egyáltalán nem ez következik. Isten tulajdonképpen azt mondja, hogy feltételezi, hogy idővel valaki egyszerűen csak bezárja majd a templom kapuját, hogy többé ne áldozzanak az emberek olyan áldozatot, amik semmit sem érnek. Ne is gyertek ide! Ha mindössze ezt tudjátok nekem felajánlani, akkor felejtsétek el! Bár csak valaki bezárná a templom ajtaját, és nem ajánlanátok fel már többet nekem ebből a szemétből. Én nélküle is jól megvagyok. Nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura. Nem kívánok tőletek áldozatot. Amikor belegondolunk abba, hogy mit jelent számunkra, hogy Isten gyermekei lehetünk, és felismerjük, hogy mennyi mindent tett már értünk az Úr, bennünk is az oltáríró kérdésének kéne lüktetnie. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Ez kellene legyen a legfontosabb kérdés. Amikor arra gondolok, hogy mennyi jót tett velem az Úr, és mennyi áldást öntött ki rám, mit is adhatnék az Úrnak mindezért cserébe? Neki nincs szüksége semmire, amim nekem van. És tudjátok, hogy végül mire jutott a Zsoltár író? Ezt írja. A szabadulásomért való poharat fölemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Nem tudom, hogy mit is adhatnék Istennek, ezért inkább csak elfogadom azt, amit nekem akar adni. A szabadulásomért való poharat fölemelem, és az Úrnak a nevét hívom segítségül. Nekem ugyanis tényleg nincs semmi olyan értékes a birtokomban, amire neki igazán szüksége lenne. Olvastam egyszer egy misszióról Új-Mexikóban, ahol a hívők a rezervátumokban élő indiánok között szolgáltak. Egyszer az egyik idős indián ellátogatott a közösségi alkalomra, és Isten nagyon megérintette a szívét. Így hát, amikor a persejnek használt tányért odatartották eléje, csak annyit mondott. Tedd lejjebb! Lejjebb? Igen, lejjebb! Míg nem a tányér lekerült a földre. És akkor fogta magát az öreg indián, belelépett, majd ezt mondta. Ez minden, amin van. Önmagát adta oda. És tudjátok, Isten nem is vágyik többre. Vajon adhatunk-e önmagunknál és az életünknél nagyobb ajándékot Istennek? Emeld fel a szabadulás poharát, és hívd segítségül az Úr nevét. Ezután Isten a pogányokról szól. Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Itt találjuk az eljövendő királyság ígéretét, amikor majd Jézus uralkodik napkelettől napnyugatig. Akkor majd minden térd meghajol, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Akkor majd beteljesül a második Zsoltár, amelyben azt mondja az Atya a fiúnak, hogy tér tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Akkor eljön az a dicsőséges nap, amikor napkelettől napnyugatig dicsérik majd az Úr nevét, és jó illatú tiszta áldozatot mutatnak be Istennek. A Jelenések könyvének 5. fejezetében azt olvassuk, hogy amikor Jézus átveszi a tekercset a trónon ülő jobb kezéből, a 24 vén előlép arancsészével a kezében, tele füstölőszerrel, amit trónja előtt felajánlanak Istennek. Az ige azt is elárulja nekünk, hogy a szentek imádságai ezek. Az illatáldozat bemutatása, az édes illat, ami felszállt, szimbolikus jelentéssel bírt. Korábban már beszéltünk annak veszélyéről, hogy a szimbólum a valóságot helyettesíti. Bevett szokássá vált ez vallási berkekben. Van például egy szertartás, amely szimbólumként kezdte, idővel azonban nagyobb hangsúlyt kezdtek rá fektetni, mint az általa jelképezett valóságra. Sőt, a valóságról meg is feledkeztek, és magában a szertartásban bíztak csupán. Az illatáldozat bemutatása is egy szimbolikus szertartás volt. A füstölőszer Isten népének imádságait jelképezte, amelyek édes illatként felszálltak az Úrhoz. Ó, mennyire örül Isten a szentek imádságának! A Jelenések könyvében tehát a kis arancsészékben rejtett füstölőszer a szentek imádságait jelentette. Az illatáldozatok, a tiszta áldozatok tehát, amiket bemutatnak, lényegében a szentek imádságai, amelyek szerte a világban Isten népének szívéből szállnak fel mindenféle nyelven. Isten tehát azt mondja a pogányokról, hogy ők ilyen áldozatokat mutatnak majd be, Isten neve pedig nagy lesz a népek között. Majd így folytatja. Ti pedig meggyaláztatok, amikor azt gondoltátok, hogy az Úr asztalát tisztátalanná szabad tenni, hitvány terménnyel és eledellel. A nép kezdett egyre rosszabbul viszonyulni az Istennek bemutatott áldozatokhoz, illetve Isten szolgálatához. Teherré vált ez számukra. Szomorú, amikor az emberek kötelességtudatból szolgálják Istent, vagy azért, mert nyomást gyakorolnak rájuk. Szomorú, amikor nyomás alatt adakoznak az emberek az Úrnak. Tragikusnak tartom, hogy egyes gyülekezetek nyomást gyakorolnak az emberekre, hogy rábírják őket, hogy adakozzanak a gyülekezet javára. Pedig ez egy szörnyű dolog. Még az is jobb, ha egyáltalán nem ad semmit Istennek, mint az, hogy megutáld az egészet. Isten nem akarja, hogy bármit is rosszá ízzel tegyünk, ezért írja Pál apostol, hogy mindenki saját belátása szerint adjon az Úrnak. Soha nem szabadna kényszerből adjunk azért, mert nyomást gyakoroltak ránk, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az eredeti szöveg alapján azt is mondhatnánk, hogy a túláradó örömmel adakozót szereti az Isten. Azt adjátok Istennek, amit túláradó örömmel tudtok adni neki. Amit azonban nem tudtok így adni, azt inkább tartsátok meg. Ne szennyezzétek be azt, amit adtok. Isten is azt mondja itt, hogy a nép beszennyezte, megrontotta az egészet. És miért volt romlott a dolog? Szívük hozzáállása miatt. Az egész utálatos volt a szemükben, mázás teher. Jaj, már megint adakozni kell. Pedig az Istennek való adakozásom soha nem szabadna ellenérzést váltson ki belőlem. Akkor jobb, ha nem is adakozom. Isten ugyanis azt szereti, ha túláradó örömmel adakozunk. Azt mondjátok, micsoda fáradtság! Jaj, már megint gyülekezetbe kell mennünk ma este, pedig olyan jó műsor lesz a tévében. Milyen szomorú szellemi állapot ez, amikor Isten dolgai fáradtságossá válnak számunkra. A feleségem mindig korhol, mert még a nyaralásunk idejére sem tudom abba hagyni a szolgálatot. Jövő hónapban a Hawaii-szigetekre megyünk vakációzni, de Honoluluban közben tanítani fogok. De hát én úgy szeretem ezt csinálni, nem teherként élem meg. Persze a feleségem azért korhol, mert ilyenkor szeretne több időt tölteni velem. Pont ma este kért meg arra, hogy imádkozzak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnék több időt tölteni vele. És imádkozom is. Tudjátok, a lelki pásztor feleségek sokszor a háború névtelen hősei. A pásztor is hoz áldozatot, de a feleségnek is sok áldozatot kell hoznia. Én pedig hálás vagyok azokért az áldozatokért, amiket Kay, a feleségem hozott. Hálás vagyok azért is, hogy most a feleségem áldozatainak gyümölcsét láthatom gyermekeink életében. Mivel olyan sokszor távol voltam, javarészt a feleségemre hárult az a feladat, hogy biztos és szeretetteljes otthon teremtsen gyermekeinknek. Ő pedig megfogadta, hogy soha nem engedi, hogy a gyermekeink üres házba térjenek haza. Elhatározta, hogy mindig otthon lesz, amikor a gyerekek hazajönnek az iskolából. Hálás vagyok Istennek a csodálatos gyümölcsökért, amiket most a feleségem áldozatai miatt élvezhetünk. A feleségem sok áldozatot hozott, amíg én az Úr munkáját végeztem. Ha azonban Isten szolgálata valaha is terhessé válik számodra, ideje kilépni a szolgálatból, és valami másba fogni. Ne tegyél ki másokat annak, hogy szomorú hangon naphosszat csak arról panaszkodsz, hogy milyen fárasztó a szolgálat. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen állatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Átkozott a csaló. Van épp hím állat a nyájában, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Isten átkot olvas annak az embernek a fejére, aki megígér valamit Istennek, majd lecseréli valami hibásra és romlottra. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. A következő fejezetben a papokhoz szól. Most azért nektek szól ez a figyelmeztetés, ti papok. Ha nem hallgattok rá, és nem szívlelitek meg, ha nem dicsőítitek nevemet, mondja a seregek ura, akkor átkot bocsátok rátok, átokká változtatom a nektek adott áldásokat. Bizony átokká változtatom, ha nem szívlelitek meg ezt. Ahhoz, hogy Malakiás könyvéhez a megfelelő háttérismeretek birtokába kerüljünk, újra el kell olvassuk Ezrás és Nehémiás könyvét, mert Malakiás abban az időben profétált, amikor Izrael népe visszatért a babiloni fogságból, és elkezdte újjáépíteni az országot. Ugye emlékszünk, hogy hogyan olvasták fel akkor az embereknek az Úr törvényét. Talán arra is emlékeztek, hogy akkor tájt az emberek sorban elhagyták ifjúkori feleségüket, és idegen városokból szereztek maguknak új feleséget. Malakiás hamarosan ezzel kapcsolatban is szól majd. Szemetet szórok arcotokba, ünnepeitek szemétjét, és kihordanak benneteket a szemétre. Hát Isten bizony nem finomkodik itt velük. Akkor megtudjátok, hogy azért küldtem nektek ezt a figyelmeztetést, hogy érvényben maradjon a Lévivel kötött szövetségem, mondja a seregek ura. Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és megalázkodott nevem előtt. Isten Lévi törzsével azért kötötte meg a papi szövetséget, mert Lévi félte és tisztelte az Urat. Ez a szövetség pedig az élet és a békesség szövetsége volt. Isten ilyen szövetséget köt az emberekkel, az élet és a békesség szövetségét. Isten örök életet ígér az embernek, és Isten békességét, amely minden emberi értelmet meghalad. Ezek az Isten szövetségének velejárói. Ilyen szövetséget kötött Isten Lévivel, mert Lévi tisztelte őt. Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből. Ez volt a pap kötelessége, hogy őszintén járjon az Úr előtt, igazságban és békességben. Mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak a szájából, hiszen a seregek urának követe ő. Ez tehát a papi szolgálat. Elvinni az emberekhez Isten ismeretét, mert mi az Úr követei vagyunk. Ezért állunk itt a pulpituson, hogy egy Istentől jövő üzenetet hirdessünk nektek. Amikor ide felállunk, mindig ennek kéne a szívünkben lüktetni. Van egy üzenetem nektek az Úrtól. Ahogy Pál apostol is írta. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. A gyülekezetben is mindig így kellene legyen. Az ő szolgáján keresztül Isten hirdeti igéjét és igazságát a népének. Vagy Isten így folytatja a papokkal kapcsolatban. De ti letértetek erről az útról, és tanításotok miatt sokan elbuktak. Megrontottátok a Lévi szövetségét, mondja a seregek ura. És hány hite hagyott szolgálóról mondhatnánk ezt ma is? Bennem szemernyi tisztelet sincs azok iránt a pásztorok iránt, akik tagadják Isten igéjét. Tagadják Isten igéjének tekintélyét, tagadják Isten igének hitelességét. De akkor nem is értem, hogy miért vannak a szolgálatban. Beszennyezték saját posztjukat, elfordították az embereket az Úrtól. És sok olyan emberrel találkozhatunk, akik azért fordultak el az Úrtól, mert a gyülekezetek és a pásztorok nem hirdették nekik az Úr igazságát. Ehelyett a gyülekezet egyfajta szociális szervezetté vedlett át, ahol a szociális támogatáson volt a hangsúly, és a pásztorok váltak a szociális szervezet vezetőjévé. Ige hirdetésük pedig nem volt több mézédes, semmit mondó eszmefuttatásoknál, madarakról, lepkékről és virágokról, vagy éppen egy frissen megjelent könyvről. Nem volt üzenetük Istentől az embereknek, így az emberek a pásztor mulasztása miatt elfordultak Istentől. Isten azt mondja, hogy megrontottátok Lévi szövetségét. Ezért én is megvetetté és megalázottá teszlek benneteket az egész nép előtt. Az történt ugyanis, hogy az emberek a papság ellen fordultak és megvetették őket. Jogosan. Érdekes, hogy Brazíliában az emberek szintén nagy megvetéssel fordultak a papok ellen, és még csak nem is hibáztathatjuk őket ezért. Ezért a papokat kell hibáztassuk, akik nem tettek eleget kötelességüknek, hogy Isten igéjének és szeretetének igazságát eljuttassák az emberekhez. Ehelyett inkább valamiféle közösségi akciótervet erőltettek rájuk. A gyülekezet elhívása Isten igazságát hirdetni az embereknek. És az így módon megváltozott emberek tudják majd megváltoztatni a társadalmat. Ezért én is megvetett és megalázottá teszlek benneteket az egész nép előtt, mert nem ügyeltek útjaimra, és személyválogatók vagytok, amikor útmutatást adtok. Hiszen egy atyánk van mindannyiunknak, egy Isten teremtett bennünket. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget? Bárcsak a gyülekezetek és az egyházak is felismernék, hogy egy atyánk van, és egy Istent szolgálunk. Akkor meg mire jó ez a sok megoszlás Krisztus testében? Mire jó az, amikor az egyik gyülekezet lenézi a másikat? Mire jó a versengés, a veszekedések, a féltékenykedés Krisztus testén belül? Tudatában kéne legyünk, hogy csak egy Isten van, és mi mindnyájan ugyanazt az Urat szolgáljuk. Az Úr segítsen nekünk ezt felismerni. Ha baptisták, reformátusok, katolikusok vagy nazarénusok vagyunk is, vagy bármi más, az Úr segítsen nekünk, hogy tudjunk egyszerűen csak keresztények lenni. Egy Isten, egy Atya. Mi testvérek vagyunk. Hogy lehet az, hogy olyan sokan ezt mégsem tudatosítják? Ehelyett állandó viszálykodás és rivalizálás folyik közöttük. Hűtlenné vált Júda, utálatos dolgokat követtek el Izraelben és Jeruzsálemben. Meggyalázta Júda az Úr szent helyét, mert idegen Isten leányait szerette meg, és velük házasodott össze. Az Úr itt arról a szégyenletes dologról beszél, ami abban az időben megtörtént. Júda férfiai, akik visszatértek, hogy felépítsék az országot, sorban elhagyták feleségüket, akiket fiatalkorban vettek el, és helyettük a filiszteuszok és a moábiak földjéről szereztek maguknak új, idegen feleséget, asdódi, ammóni és moábi nőket. Elhagyták ifjúkori párjukat, és idegen népek közül választottak fiatal feleséget. Olyan népek közül, akik nem ismerték sem Istent, sem a szövetségét. Nehémiás könyvében azt olvassuk, hogy amikor Nehémiás meglátta, hogy mi történik, összehívta az embereket, és megmosta fejüket azoknak a férfiaknak, akik elhagyták feleségüket azért, hogy idegen népek leányait vegyék el, akiktől gyermekeik is születtek. Nehémiás akkor ezt mondta. Rendben van. A következőket kell tennetek. Mindegyikőtöknek el kell bocsátania idegen feleségét és gyermekeit, akik idegen nőtől születtek. És Nehémiás körbejárt közöttük, megtépte szakálukat, egyeseket meg is vert, keményen bánt velük és helyre rakta a dolgokat. Erről Nehémiás könyvének utolsó fejezetében olvashatunk. Abban a fejezetben érdekes kép tárul elénk arról, hogy mennyire komolyan vette Nehémiás ezt a problémát, ami olyan utálatos volt Isten szemében. Írtson ki az Úr mindenkit Jákob sátraiból, aki ilyet elkövet, a csábítót és aki hallgat rá, még ha áldozatot visz is a seregek urának. Továbbá ezt teszitek. Közönnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Isten azt mondja, hogy hiába sírnak keservesen, mindez nem változtat azon, amit tettek. Attól még ő nem nézi el nekik tetteiket. Ezt kérdezitek? Miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Hiszen elmondtad az esküt, amíg a halál el nem választ. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Isten meg akarta őrizni az Istentől való magvat Izraelben, hogy rajtuk keresztül aztán elhozhassa fiát a világba. Ezért parancsolta meg nekik, hogy ne lépjenek házasságra idegen népek fiaival és leányaival. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez. Egyesek szerint a Biblia tiltja a vegyes nemzetiségi házasságot. Ez azonban nem így van. Ez a parancs csak a zsidókra vonatkozott, hogy megmaradhasson az Istentől való mag, és ezen a népen keresztül jöhessen el a Messiás a világba. A Biblia nem tiltja a vegyes házasságokat. Hadd említsem meg ismét azt, hogy mindnyájunknak egy atya van, és mindnyájan egy Istent szolgálunk. A kulturális különbségek okozhatnak ugyan nehézségeket egy házasságban, de az ige alapján a vegyes házasság nem tiltott dolog. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr Izrael Istene, mert erőszak tapad ruhájára. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek, mert gyűlölöm az elbocsátást. Isten tehát azt mondja, hogy gyűlöli a vállást. Az Úr azt mondja, hogy csak egy igazi vállóok létezik, ez pedig a házasságtörés. Fárasztjátok beszédetekkel az Urat. Ezt kérdezitek. Mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok. Minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek. Hol van az igazságos Isten? Az angol fordításban pedig ez szerepel. Azzal fárasztotok, hogy azt mondjátok, minden ember jó az Úr szemében. Vagyis azt hirdetik, hogy az ember alapvetően jó, és egyébként is mindenki jó az Úr szemében. És ma is akadnak olyanok, akik ezt hirdetik. Sőt, azt, hogy az Úr minden emberben kedvét leli. De akkor hol van az ítélet Istene? Isten meg fogja ítélni a bűnösöket, és belefáradt már ebbe a hamis elképzelésbe, hogy mindenki jó, és Isten minden emberben gyönyörködik. Teljesen mindegy, hogy mit tettél, mi mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és mindenki jó Isten szemében. Akkor viszont hol van az ítélkező Isten? Akkor miért emlegeti olyan sokszor Isten azt az ítéletet, amely eljön majd a bűnösökre? A harmadik fejezetben Keresztelő János eljövetelének ígéretét találjuk, aki Jézus Krisztus előfutára volt. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Ebben az ige részben együtt jelenik meg Jézus Krisztus első és második eljövetele. Keresztelő János valójában Jézus előfutáraként jött, és hirdette az Úr eljövetelét. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva a sarulya szíját megoldjam. Amikor pedig meglátta Jézust, így szólt tanítványaihoz. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János bizonyságot tett Jézus Krisztusról. Jézust azonban elutasították. Ő elment a templomba, megtisztította azt, elűzte onnan a pénzváltókat és a galambárosokat. Akkor elutasították, de ő újra el fog jönni, és mielőtt visszatér, elküldi Illést, hogy felkészítse az emberek szívét az Úr eljövetelére. Az itt elhangzottak egy része tehát már beteljesült Jézus eljövetelekor, nagy része pedig majd a második eljövetelkor teljesedik be. Malakiás azonban csak úgy, mint kortársai, akkor még nem látta a Messiás eljövetelének két aspektusát. Amikor mindezt lejegyezték, Péter szavaival élve olyan dolgokról írtak, amit nem igazán értettek. Szerették volna ugyan jobban megérteni, de képtelenek voltak rá. Nem tudatosították az általuk papírra vezett proféciákban levő látszólagos ellentmondásokat. Hiszen egyrészt azt profétálták, hogy a messiás királyként fog uralkodni örökre Dávid trónján, másrészt viszont azt is írták róla, hogy a fájdalom férfia lesz, akit megvetnek, elutasítanak, és akinek meg kell halnia, bár nem önmagáért. Olyan proféciákat fogalmaztak meg tehát, amiket ők maguk sem értettek, mégis leírták őket, engedelmeskedve a lélek hangjának, aki szólt a szívükhöz. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Ez Jézus második eljövetelére utal, aki eljön, hogy megítélje a világot. Visszatér, és az első lépés az lesz, hogy maga köré gyűjti a népeket, és megítéli őket. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és a hamisan esküvők ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem. Mondja a seregek ura. Jakab ezt írja. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt, íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok az égre kiált, és az aratók panasza eljutott a seregek urának fülébe. Én az úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Isten Jákobnak tett ígéretei biztosak, máskülönben Isten már rég elpusztította volna őket. De Isten megtartja az ígéreteit, és Isten azt ígérte, hogy hűséges marad Jákobhoz. Itt viszont azt is kijelenti, hogy ha nem ragaszkodna ígéretéhez, már régen elpusztította volna őket. Én az Úr nem változtam meg. Isten nem változik meg. Az Új Szövetségben Jézus Krisztusról azt olvashatjuk, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő sem változik. Isten egyik fő jellemvonása tehát, hogy sohasem változik. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Isten még most is megadja nekik a lehetőséget, hogy visszatérjenek hozzá. Térjetek hozzám, mondja Isten, és akkor én is visszatérek hozzátok. Erre így válaszoltak, miből térjünk meg? Hát ezzel a néppel aztán nem volt könnyű. Becsaphatja-e az ember Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek. Mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. A tized kifejezés szó szerint egy tized részt jelent. Isten azt mondta népének, hogy a bevételük tizede őt illeti meg. De amikor visszatartották azt Istentől, akkor meglopták Istent. Isten erre úgy tekintett, hogy meglopták őt az ószövetségi törvény értelmében. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Amikor a Nehémiás másodszorra visszatért, a templomi imádat abba maradt, mert az emberek nem vittek tizedet és felajánlásokat a templomba. Ezért a papok kiléptek a templomi szolgálatból, kimentek a mezőre és megművelték a földet, hogy legyen mit egyenek. Ezért aztán Nehémiás magához hívatta az embereket, és megfedte őket azért, mert a papok kénytelenek voltak hátrahagyni a templomi szolgálatukat, és földművesként kellett robotoljanak, hogy életben maradhassanak. Nehémiás akkor helyre rakta a dolgokat. És itt megint csak azt mondhatom, hogy az Istennek Malakiáson keresztül tett kijelentéseinek hátterét Nehémiás könyvében találjuk. Isten először azt mondja, hogy az emberek meglopták őt, majd megparancsolja nekik. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az égcsatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Érdekesnek tartom, hogy amennyire én tudom, ez az egyetlen hely az igében, ahol Isten arra hívja az embert, hogy tegye őt próbára ebben a kérdésben. Isten ezt mondja. Tegyél próbára nyugodtan, és meglátod, hogy nem öntök-e ki rád olyan hatalmas áldást, amit be sem tudsz majd fogadni. Sokszor halljuk azt az ellenérvet, hogy az Új Szövetség nem szól a tizedről, így a tized csak az ószövetségi törvény része volt, nem pedig olyasmi, amit az egyház korára is vonatkoztathatnánk. És ez így is van. A tized csak egyszer kerül említése az Új Szövetségben, Legalábbis én erre az egy alkalomra emlékszem, amikor Jézus a farizeusok képmutatásáról beszél, és arról, hogy mennyi mindent eltorzítottak. Jaj nektek képmutató farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb. Az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. A farizeusoknak volt egy kis veteményes kertje, amiben mentát, kapot és köményt termesztettek, és ezekből pedig buzgón be is fizették a tizedet. Gondosan kiszámolták az apró magocskákat, egy Istennek, kilenc nekem, egy Istennek, kilenc nekem. Jézus azonban megfeddi őket. Ebből ugyan megadjátok nekem a tizedet, de teljesen megfeledkeztek arról, ami igazán fontos. Az igazságos ítélet, az irgalmasság és a hűség. Majd Jézus azzal fejezi be, hogy igen, jól teszik, hogyha tizedet adnak, de közben a fontosabb dolgokat sem szabadna elhanyagolni. Tudjátok, hogy én nem követelményként vagy törvényként tanítok a tizedről. Tudjátok, hogy sokszor beszéltem már nektek Isten kegyelméről, és arról, hogy Isten soha nem marad adósza egyetlen embernek sem. Arról is sok szó esett már, hogy a mi áldásaink a kegyelem szövetségében, nem a törvény iránti engedelmességünkön, vagy a hű odaszántságunkon múlnak, vagy éppen azon, hogy mennyire hűségesen fizetjük be a tizedet. Volt egy idő, amikor az emberek a törvényen keresztül mentek Istenhez, most azonban már szeretetteljes, bensőséges kapcsolatba léphetünk Istennel. Isten pedig úgy döntött, hogy nem a törvény iránti engedelmességünk vagy hűségünk alapján önti ki ránk áldásait, hanem irántunk való kegyelméből. Így hát Isten nem azért áld meg engem, mert megérdemlem azt, hanem mert Isten egész egyszerűen szeret engem. És olyan hálás vagyok azért, hogy Isten annyira szeret, hogy folyamatosan csak áldani akar engem. Ostobaság lenne részemről, ha elutasítanám, és azt mondanám, hogy ó, ne tedd ezt, Uram, túl jó vagy hozzám. Azt ugyan gyakran mondogatom, hogy az Úr túl jó hozzám, de azt nem, hogy álljon levele. Olyan hálás vagyok Isten jóságáért. Hálás vagyok az Isten kegyelmért, és hálás vagyok azért, hogy nem kell a törvényen keresztül közelítsek hozzá, hanem bensőséges kapcsolatba kerülhetek vele. És nagyon sajnálom azokat az embereket, akiknek a kapcsolata Istennel nem mutat túl a törvényen. És mennyire hálás vagyok Istennek ezért a szeretett kapcsolatért, ami köztünk van. Én szeretem őt, ő szeret engem, és ez egy csodálatos kapcsolat. Ő jobban szeret engem, mint én őt, és ő folyamatosan meg is mutatja nekem, hogy mennyire szeret. És bizony gyakran pont a bukásaim után mutatja meg nekem szeretetét, hogy ne keseredjek el. Kegyelmében csak ezt mondja. Tudom, hogy porból vagy, tudom, hogy gyenge vagy, de én akkor is szeretlek. Hadd mutassam meg neked. És Isten ezért folyamatosan igyekszik lenyűgözni engem a szeretetével. Az adakozás hátterében azonban egy szellemi törvényszerűség húzódik meg. Én pedig lelkipásztorként komoly mulasztást követnék el, ha nem hívnám fel figyelmeteket arra a szellemi törvényszerűségre, amit Isten léptetett életbe a világegyetemben. Ezt a törvényszerűséget pedig lényegében így önti szavakba az új szövetség. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Ez Istennek egyik szellemi törvényszerűsége. Minél többet adsz, annál többet kapsz vissza. Pál apostol így fogalmazta ezt meg. Tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is aradt, és aki bőven vett, bőven is aradt. Azt ugye tudjuk, hogy világunkban működnek bizonyos fizikai törvények. Bár nem értjük őket tökéletesen, mégis tisztában vagyunk velük, tiszteljük őket, sőt, még ki is használjuk ezeket. Biztos vagyok benne, hogy például egyikünk sem érti tökéletesen, hogy hogyan működik a gravitáció, mégis tudjuk, hogy működik. Tudjuk, hogy egy alma lefelé esik a fáról, nem pedig felfelé. Így hát megtanuljuk tisztelni a gravitáció törvényét, és aszerint élünk. Azt is tudjuk, hogy egyéb törvények is léteznek, mint például az aerodinamika törvénye, amivel ellensúlyozhatjuk a gravitációt, és így több tonnás repülőgépek emelkedhetnek a magasba. Mindannyian tiszteletben tartjuk a gravitációt. Nem ugrunk csak úgy le egy 10 emeletes panelház tetejéről, mondván, hogy bennünket ugyan nem érdekel a gravitáció, mert nem értjük, hogy hogyan működik, úgyhogy nem is hiszünk benne. Azért olyan ostobák nem vagyunk, hogy egy ilyen tettel tagadnánk meg a gravitáció törvényét. Vagy gondoljunk csak az elektromosság törvényére. az azonos töltésű részecskék taszítják egymást, míg az ellentétes töltésű részecskék vonzzák egymást. Bár nem tökéletesen értjük magát az elektromosság törvényét, elfogadjuk és alkalmazzuk azt. Létezik tehát a gravitáció, az elektromosság vagy az aerodinamika törvénye, és a természet egyéb alapvető törvényszerűségei, amelyekkel megtanultunk együtt élni, sőt, megtanultuk alkalmazni is azokat. Ugyanígy a világegyetemben bizonyos szellemi törvényszerűségek is léteznek, amelyeket Isten teremtett, és amelyeket saját javunkra alkalmazhatunk. Isten hozta létre ezeket a törvényszerűségeket, és ugyanolyan erőteljes ok-okozati hatással látta el őket, mint a gravitáció törvényét, vagy egyéb fizikai törvényeket. Az egyik szellemi törvényszerűség éppen az Istennek való adakozásra vonatkozik, és így hangzik. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Minél többet adtok az Úrnak, annál többet kaptok tőle. Ez egy alapvető szellemi törvényszerűség. De hiába is kérdezett tőlem, hogy miként működik, mert nem tudom. Csak annyit tudok, hogy működik. Isten csak ezen a területen intéz felhívást az emberekhez, hogy tegyék őt próbára. Tegyetek próbára, mondja Isten, és figyeljétek meg, hogy öntök-e kirátok annyi áldást, hogy egyszerűen nem lesz elég helyetek befogadni azt. Próbáld csak ki, fogadd el Isten kihívását. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el a földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Minden egyes alkalommal, amikor Isten azt mondja nekik, hogy valamit rosszul tettek, ők azonnal megkérdőjelezik kijelentését. Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt? Azt hajtogatták tehát, hogy nem érdemes jónak lenni, nem érdemes az Urat szolgálni. És a sátán is milyen sokszor próbálkozik ezzel. Nem érdemes Istent szolgálni, nem érdemes jónak lenni. Nézd már, megint kihasználtak. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Az angol fordításban pedig az áll, hogy gyakran éppen a gonosztevők kerülnek magas pozíciókba. Istennek hála, hogy elmondhatjuk, hogy a kormányzati szféra bizonyos területein hívő keresztények tevékenykednek. Véleményem szerint minden hívő ember kötelessége tisztában lenni azzal, hogy milyen álláspontot képvisel egy adott jelölt a szellemi dolgokkal kapcsolatban. Nem panaszkodhatunk, hogy rossz a kormányunk, ha közben nem élünk szavazati jogunkkal, és nem járunk utána annak, hogy milyen is az az ember, akire szavazni akarunk. Ó, milyen csodálatos is lenne, ha az elnök kabinetje csupán lelki emberekből állna. Bár akkor valószínűleg nem várnánk olyan türelmetlenül az Úr visszatérését. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Úr figyelt és meghallotta. Az igében azt olvashatjuk, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Sőt, az ige azt is írja, hogy aki féli az Urat, az gyűlöli a gonoszságot, vagyis elfordul tőle. De az Úr félelme nem valamiféle fóbiaszerű félelem, amely megbénítja az embert. Az Úr félelme még csak nem is egyfajta egészséges óvatosság, ami elengedhetetlen az életben maradásunkhoz. Az Úr félelme egy tiszteletteljes csodálkozás, ahogyan megállunk az ő jelenlétében, és meglátjuk nagyságát, dicsőségét és hatalmát, és amikor arra gondolunk, hogy milyen hatalmas az Isten, aki az egész világegyetemet teremtette. Amikor arra gondolunk, hogy milyen bölcs az Isten, aki minden élőlényt teremtett. És álmunk nagyságán, bölcsességén és hatalmán. Ezt jelenti az Úr félelme. Hát nem csodálatos olyan emberek közelében lenni, akik mindig az Úrról beszélnek? Valahogy mindig előjön beszélgetéseikben, hogy milyen jó az Úr, és elmesélik, hogy mit tett aznap életükben. Annyira telve vannak az Úrral, hogy sokszor beszélgetnek róla egymás között. És ahogy róla beszélgetnek, az Úr figyel, és belehallgat a beszélgetésükbe. Az Úr meghallgat minden róla szóló párbeszédet. Hát nem csodálatos ez? Isten egyszerűen csak szereti, amikor róla beszélgetünk. És egy beszélgetésben mi is lehetne az Úrnál jobb téma? Hát nem érdekes, hogy a világban, amikor az emberek beszédbe akarnak elegyedni egymással, az időjárásról kezdenek csevegni. És nem szomorú, hogy az embereknek gyakran nincs jobb témájuk, mint az aktuális időjárás. Vannak olyanok, akiknek megvan a kedvenc témája, és szörnyű velük társalogni mindaddig, amíg végre el nem jutnak ehhez a témához. És akkor hirtelen életre kelnek. Mert az már az ő területük, úgyhogy arról tudnak is hosszasan beszélni. Amikor viszont az Istenre tereljük a szót, mindenki furcsa mód elcsendesedik. Azok viszont, akik félik az Urat, gyakran beszélgetnek is róla egymás között, az Úr pedig odafigyel és meghallja azt. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. A héber kultúrában minden névnek volt jelentése. A szülők nem találomra adtak nevet gyermeküknek, hanem a név jelentése alapján nevezték el fiúkat és leányukat. A te nevednek is van bizonyosan jelentése, de szüleid valószínűleg nem a név jelentése alapján adták neked ezt a nevet, hanem esetleg azért, mert az iskolában volt egy nagyon jó barátjuk, akit szintén így hívtak, és megtetszett nekik a barátjuk neve. Aztán vannak olyan nevek is, amik megmaradnak az emberben, mert például az első osztályban egy butácska kisfiú nem tudott olvasni, és valahogy attól a névtől egy életen át óckódunk, mert mindig arra a kisfiúra emlékeztet. A héberben az Úr neve tulajdonképpen egy aktív ige. A Jávé annyit jelent, hogy a valakivé váló. Isten tehát saját természetét juttatja kifejezése a nevében. Isten neve Isten vágyáról is mesél, az ő vágya ugyanis az, hogy azzá váljon neked, amire csak szükséged van. A Jávé név gyakran szerepelt más kifejezésekkel együtt, így Isten más-más jellemvonását tárja fel előttünk. A Jávé Rafa például azt jelenti, hogy Isten lett a mi gyógyítónk. A Jávé Salom azt jelenti, hogy Isten lett a mi békességünk. A Jávé Jire azt jelenti, hogy az Úr gondoskodik. A Jávé Szitkenó pedig Jézus neve lesz majd a királyság korában, hiszen ez a név annyit jelent, hogy az Úr lett a mi igazságunk. És valóban ő a mi igazságunk. A nevek tehát nagy jelentőséggel bírtak abban a korban, kiváltképpen az Úr neve. A példabeszédekben azt olvassuk, hogy erős torony az Úr neve, odafut az igaz és védelmet talál. És te menekültél-e már valaha is az Úr nevéhez? Ha a veszélyben és nehézségben hozzá menekülsz az ő nevének erős várába, ott meleg, biztonság és vigasztalás vár rád. Az Úr neve Jávé, Jászua, erős torony. Odafut az igaz és védelmet talál. Isten tehát beírja egy könyvbe azok nevét, akik őt félik, nevüket beírják az életkönyvébe. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Engem mindig felvillanyoz, amikor arra gondolok, hogy Isten birtokos esetben beszél rólam, és úgy emleget engem, mint az ő fia, az ő gyermeke, az ő szolgája. Úgy szeretem, amikor Isten a birtokos esetben utal rám. Hozzátartozok, az ővé vagyok. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Te is az ő kincse vagy. Péter azt mondja, hogy különleges kincse vagy az Úrnak. Isten úgy beszél rólad, mint egy mezőn talált kincsről. És Isten az egész mezőt megvásárolta, hogy ővé lehessen az a kincs. Pál az Efezusiakhoz írt levelében azért imádkozik, hogy Isten világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Egy másik helyen pedig azt mondja, hogy ó, bárcsak tudnátok, mit tartogat nektek Isten. Bár csak tudnátok, hogy milyen gazdag és milyen dicsőséges Isten országa. Pál tehát azért imádkozik, hogy megértsük, hogy milyen gazdag az ő öröksége. Más szóval tehát, bárcsak megértenétek, hogy mennyire értékesek vagytok az ő szemében. De mi olyan sokszor leírjuk magunkat. Senki vagyok, semmit sem érek. Isten szemében azonban valóságos kincs vagy. Olyan értékesek vagytok az ő szemében, hogy hajlandó volt elküldeni egyszülött fiát, hogy magára vegye a ti bűneiteket, és meghaljon helyettetek, hogy megváltsa ezt a világot, és hogy saját gyermekének nevezhessen téged. Mindez csak azért lehetséges, mert Jézus kifizette a világért az árat, hogy te üdvözülhess. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. És mikor lesz könyörületes, mikor óvja meg őket? Amikor eljön az ítélet napja. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az ízzó kemence. Olyan lesz minden kevés és minden gonosztevő, mint a pólyva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura, nem marad sem gyökerük, sem águk. Eljön majd az Úr ítéletének nagy napja. Azok viszont, akik félik az Urat, akik gondolnak az ő nevére és beszélnek róla, azok az övéi lesznek, az ő drága kövei, akiket beírnak emlékezetül az Úr könyvébe, és akiket az Úr megóvat ítélettől, ami eljön majd, hogy elpusztítsa a bűnösöket. Az ige itt azokkal kapcsolja össze a bűnösöket, akik nem tisztelik Istent, illetve szembeállítja azokkal, akik félik az Urat. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízlalóból kiszabadult borjak. Ez Jézus Krisztus eljövetelének dicsőséges ígérete, aki az igazság fia, aki gyógyulást hoz, és megalapítja Isten dicsőséges országát a földön. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Gondoljatok szolgámnak Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Isten tehát ígéretet tesz arra, hogy elküldi Illést, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Ennek alapján az a meggyőződésem, hogy a Jelenések könyvének 11. fejezetében, amikor Isten elküldi a két tanút, hogy egy időre bizonyságot tegyenek itt a földön, az Antikrisztus uralmának idején, a két tanú közül az egyik valóban Illés lesz. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát. Keresztelő János nem Illés volt. Oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy Illése. Ő azonban nemmel válaszolt. Akkor ki vagy? Én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. Jézus viszont ezt mondta keresztelő Jánosról. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, az is nagyobb nála. Majd hozzáteszi, hogy ő Illés, akiről az írások szóltak. Részben tehát beteljesedett a profécia, amikor Zakariást, keresztelő János édesapját és Erzsébet férjét meglátogatta egy angyal, és elmondta nekik, hogy időskorukra fiúk fog születni, aki Illés lelkével és erejével megy majd az emberekhez, hogy a gyermekek szívét az atyához fordítsa. Az én személyes meggyőződésem az, hogy valahol a világon Illés már életben van. Szerintem ilyen közel járunk már az Úr eljöveteléhez. Persze nem tudom, hogy konkrétan ki ő, vagy hogy hol él, de meggyőződésem, hogy ma már életben van valahol. Azt hiszem, hogy egyre közelebb kerülünk már a dolgok befejezéséhez. Figyeljétek csak meg, hogy mi történik Izraelben. Bizony izgalmas időket élünk. Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg Jézus Krisztus szeretetében. Táplálkozzatok ezen a héten is az igéből, nyissa meg az Úr a szíveteket, hogy megértsétek az igazságot, és növekedhessetek kegyelemben, és a mi Úrunk Jézus Krisztus ismeretében. Legyen csodálatos és áldott hetetek, és legyetek közösségben vele. Jézus nevében, Amen.